Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet és kedves otthonülők, énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 8. Zsoltárt, 8. Zsoltárnak az első 4 versét. Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk! Sok szeretettel köszöntjük azokat, akik most itt vannak, illetve minket választottak a YouTube csatornán, hogy velünk töltsék ezt az Isten tiszteletet, ezt a vasárnapot. Folytassuk az Isten tiszteletünket most az új énekesfüzet 192. énekével, egy olyan ének, amelyben magunkat ajánljuk fel Istennek, és hogy járjon át minket Isten szent lelke. Vedd az elmém!
Szóval szél járja lát lelkem. szakad bennem. Vedd az elmém, vedd a szívem, egy vágy legyen lelkemben, hogy még jobban ismerjem. Vedd az elmém.
A mi segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása, megszentelése jöjjön tőled, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk az Korintusiakhoz írott első levél első részének a 23-tól a 29. verséig. Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak, az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és Isten bölcsessége. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Mert nézzétek csak a ti elhivatásotokat, testvéreim, nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtelenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmiké tegye a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Válaszoljunk imádságban Istennek. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük a te megkülönböztető kegyelmedet, figyelmedet. Köszönjük, hogy úgy szólítasz meg minket, hogy mi tényleg törpének érezzük magunkat, de te felemelsz, hogy gyengének érezzük magunkat, és azt mondod, hogy nem baj, minket akarsz. Urunk, sokféle szenvedéssel, bűnnel, hibával, kudarccal, félelemmel megterhelve jövünk eléd. Van bennünk is nagyon sok akadály és gátlás, és kapunk kívülről is bőven, a mostani helyzetben is, a korlátaink, a korlátozottság, a vírus járvány miatt is. Az új kihívásoknak is meg kell felelni ebben a furcsa helyzetben. És körülöttünk vannak a betegek, a hatalmas erőfeszítés, a kétségbeesés, nagyon sok esetben a gyász. Sokunk elvesztette a szerettét. Úrunk, így jövünk most eléd, hogy te adj balzsamot a szívünkre, lelkünkre ebben a helyzetben. Te mutasd meg magad, te vigasztalj minket, te bátoríts minket. Kitárjuk a szívünket, szeretnénk az ígédet befogadni, megérteni, életté tenni. Szeretnénk magunkat is a te szemeddel látni. Nem a magunkéval, nem másokéval, hanem ahogyan te nézel ránk. Hívunk, várunk, Szentlélek, hogy adj értelmet, adj befogadást, szeretetet, kegyelmet. Jézusért hallgass meg. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 174. dicséretet énekeljük. Ez olyan picike kis rövid ének, hogy kettőször is elénekelhetjük kétszer egymás után. Thank you.
szent lélek, készíts szent igét rám, Jézus érdem itt ruhaszt, áldott híveidre. Fiú szent lélek, készíts szent igét rám, Jézus érdem itt ruhaszt, áldott híveidre.
Az az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával az ő bátorító üzenetét szeretném most átadni nektek. Megvan írva Pál apostolnak a második korintusi levelében, a 12. részben, a 7-től a 10. versig. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem, de ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban. Mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. A kereszténység a paradoxonok vallása. Feje tetejére állítja a világi gondolkodást. Jézus Krisztus a szegényekre mondja, hogy áldottak és gazdagok. A sírókra mondja, hogy boldogok. Az Isten kegyelmére az válik méltóvá, aki elismeri a méltatlanságát. A mai témánk, és ez, az válik alkalmas szolgává, aki átérzés elfogadja az alkalmatlanságát. Az Isten országában tehát minden fordítva működik, mint a világban. Olyan sorozatban vagyunk, amely Rick Warrennek a Céltudatos Élet című könyve alapján megy, és most már a 19. alkalomban vagyunk, és az öt nagy célból a negyedik célban tartunk, a szolgálatnál, és most már sokat beszéltünk róla. Az előző héten a szolga lelkületéről beszélt Tibor kollégám, és azt megelőzően a szolgálati ajándékokról, eszközökről beszéltünk már többet. Beszéltünk arról is, hogy milyen erősségeink és képességeink vannak, de pont én beszéltem két héttel ezelőtt arról, hogy vannak bizonyos képtelenségeink és hátrányaink is, és Isten még ezeket is szolgálatba akarja állítani. Amik fájnak, amikre nem vagyunk büszkék, esetleg utáljuk őket, és elrejtenénk a világ elől, meg magunk elől is eltagadnánk, ma ezek lesznek a fókuszban, a gyengeségeink. Amire azt mondja Isten, add nekem ezeket, mert ezeket is használni tudom, sőt, nagyon jól fogom tudni használni. Lehet, hogy azért van erre szükség, mert nagyon sokan küzdenek ezzel, hogy őnekik ez nem megy, mert ők gyengék. Hát egy szakértőt hallgattunk ma meg, Pál apostolt, akire úgy tekintünk, mint a hit és a teljesítménynek az óriására, aki úgy nyilatkozik magáról az 1 Korintus 15-ben, hogy de Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem volt hiába való, sőt többet munkálkodtam, mint a többi apostol együtt véve, de nem én, hanem az Isten velem való kegyelme. Hát tényleg óriási teljesítmény van mögötte, erről majd még beszélünk. A világi kérdés az, hogy mi a sikerének a titka? A válasz egy gyötrő gyengeség. Tövis. Tövisnek hívja Pál apostol. Lehet ez egy szálka, ami szúr, ami akadályoz, ami emlékeztet, hogy ott van. A tövis és a gyengeségnek a teológiája lesz a mai alkalomnak a témája, és ez lesz a három pontunk, hogy a tövis az van. akár akarjuk, akár nem, a tövis az van. A második dolog, hogy a tövisnek rendeltetése van, és a harmadik pedig, hogy mit is tegyünk vele. Hát a tövis az van, és bármennyire is szeretnénk megszabadulni tőle, és biztos mindenkinek volt már ilyen élménye, hogy belement az ujjába egy szálka, hát irritáló, idegesítő, bármihez hozzányúlok, az megszólal, az feljajdulok, és szeretnénk igazán megszabadulni tőle. Szeretnénk jól érezni magunkat, és szeretnénk tökéletesen működni, és szeretnénk tökéletesek lenni. Van egy vágy a tökéletességünkre. A nők szépek szeretnének lenni, a férfiak pedig erősek, meg okosak. Persze ezek megint csúnya nemi sztereotípiák, és ennyi. Miért nem beszélek inkább magamról? Szerettem volna erős lenni. Emlékszem, egész gyerekkoromban vágytam arra, hogy én is erős legyek. És hát sajnos véznának születtem, és a véznaságom miatt a szüleim be is irattak egy ilyen úszó tanfolyamra, hogy tanuljak meg úszni. Azt mondta az orvos, hogy úszni kell, és akkor azt megerősödöm. Hát aztán úsztam egy-két évig, aztán öttusáztam is, hogy sok mindenképpen féleképpen fejlesztettem magamat. Persze nekem nem az volt a lényege, hogy én micsoda erős legyek, bár ez is, hanem hogy valahogy érmeket szerezzek. És hát persze mindig a középmezőny végén voltam valahol. Aztán serdülve a karatét kezdtem el csinálni, és akkor is éreztem, hogy hát én nem fogok itt tégákat törni, meg nem tudom, amiket ilyen karate bemutatókon mutattak. De hát ugye lehetek még olyan, mint Bruce Lee, aki ugye szintén vékony volt, nem volt 100 kilós, de hát hatalmas, illetve jó kis kötésű izmai voltak. A tény, hogy nem vagyunk, és nem is leszünk tökéletesek, ez bizony tény marad. Ha valaki erős harcos is, mint a legyőzhetetlen Achilleus, neki is volt egy gyenge pontja. Pál apostolnál mi volt ez a tüske, ez a tövis? Üldöztetés? Vagy egyesek azt mondják, hogy talán valamilyen démoni kötelék, vagy leuralás, ugye a sátán angyala? Vagy valami betegség? Egyesek azt valószínűsítik, hogy talán látásával volt problémája. Itt a Galata levélben írja, hogy talán a szemeteket is kiváltátok volna, hogy nekem adjátok. Lehet, hogy ez csak egy szólásmondás, hogy valamennyi ennyire szerették Pált, de az is lehet, hogy utalás arra, hogy megsajnálták, és szerették volna, hogyha akár így is segíthetnének neki. Nem tudjuk, hogy mi volt az. Tény, hogy volt, tövis van. A legtöbb tökéletesebbeknek is. Csak Isten a tökéletes, és talán még neki is van tövise. Gyengéje. Kiszolgáltatottsága. Honnan jön ez a tövis? Ez is egy nagy kérdés. Isten adja ezt a tövist, miért van ez, miért engedi, vagy a sátántól van ez a tövis? Érdekes Pál megfogalmazása, a sátán angyala adatott a testébe, aki gyötri őt. A katolikus fordítások így hozzák, hogy akik arcul verik, felpofozzák őt. Egy a lényeg, az ellenség akadályoz, de ezt is Isten engedi meg. Mert ebből a rosszból, ebből az akadályból nála valami hosszú távú jó lesz. Tulajdonképpen mindegy is, hogy honnan van, tehát nem ez a fő kérdés, hogy honnan van ez a tövis. A lényeg, hogy rendeltetése van. És nem távolítható el, amíg el nem végezte a dolgát. Mondhatnánk azt, hogy Pál apostolnak a szövegé alapján, hogy a testünkben van, beépített a testünkben, built in, mondja az angol, bennünk van, és ahogy teszünk egy mozdulatot, megmoccanunk, az is megmoccan. Nekem volt egy sérvműtétem, és vannak olyan helyzetek, vagy olyan mozdulatok, amire érzem, hogy hopp, ott valami varrat, vagy valami háló kicsit megszúr engem. Hát ez is emlékeztet arra, hogy nem vagyok tökéletes, ott valami sem van, és hogy azzal óvatosan kell bánni. Ha már itt a tövisekről beszélünk, az is fontos tudni, hogy mi az, ami nem tövis. Mi az, ami nem tömés, és ezáltal el is kellene, hogy távolítsuk, vagy meg is kéne szabadulnunk tőlük. Olyan bűnök és kísértések, vagy olyan hibák, amikről mi tehetünk. Na, ezek nem tömések. Ezen tudok változtatni, és kell is változtatni. Lehet, hogy szenvedek tőle, de ez a saját butaságom, vagy saját hibámból szenvedek. Erről kell, hogy tegyek. Mi lehet tövis? Azért nézzük most ezt át, hogy egy kicsit feladatot is szeretném adni, hogy majd dolgozzunk vele otthon, és hogy mi is nézzük át, hogy nekünk milyen tövisünk adatot, ennek is meg lesz az értelme. Tövis az, ami az a valami, ami engem valahogyan korlátoz, frusztrál, szúr, fájdalmat okoz, akadályoz a teljesítményemben, talán még éppen az Istennel való szolgálatomban is. Lehet a tövis testi, lehet ez egy fogyaték, egy krónikus betegség, egy alacsony energiaszint, kevés terhelhetőség. Ahogyan ezeket mondom, most én gondolok is emberekre, és tényleg van a gyülekezetünkben is számtalan ilyen ember. Lehet értelmi dolog is ez a tövis. A disszel kezdődő szavak, a diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, sok minden lehet. És olyan értékes embereket ismerek, akiknek hatalmas talentumuk és potenciáljuk van, és mégis ilyen apró dolgokkal küszködnek, ami nekünk nem kerül semmibe, hogy leírjunk helyesen egy mondatot, nekik ez gondot jelent. Értelmi tövis lehet még a felfogó képességnek bizonyos nehézsége, vagy a tájékozódó képesség, tudom, hogy rengetegen küzdenek ezzel, és hogy nem találok oda. A memória hiány is ilyen, na ez az enyém, a memória hiány. Ez tehát az értelmi tövis. És lehet érzelmi is a tövis, lehet egy olyan fájó emlék, amire nagyon nehéz visszagondolnom, ami megkötözi a hétköznapjaimat, lehet egy trauma, egy személyiség zavar, egy túlérzékenység, vagy egy érzelmi labilitás. Lehetnek ilyen töviseink számtalan. Úgyhogy az a házi feladat, az egyik házi feladat, és itt majd a kérdéseket a végén majd elmondom még, hogy kicsit ismerkedjünk meg a töviseinkkel, vegyük őket számba, csináljunk róluk listát, ha olyan sok van, és ennek meg lesz az értelme. Nekem például emlékszem, hogy visszatérő kérdésem volt Istenhez, hogy Uram, miért nem gyógyítasz meg a szénanáthámból? Ez 13 éves korom óta van, és minden pollen szezonban én nagyon szenvedek. Van egyfajta ízületi gyengeségem is, amikor karatéztam, meg különböző sportot üztem, akkor ez kijött, és tulajdonképpen lehetetlen is tette, hogy tovább folytassam azt a bizonyos sportot. A memória hiányt már mondtam, fel van írva, azért emlékszem rá. Kommunikációs gyengeségről is beszéltem már a múltkor. Ez sajnos, ez mindenki számára nyilvánvaló, mert a szószéken állok, és most prédikálok. És ez volt az egyik legkeményebb dolog, amire Istennek hát rá kellett venni engem, lévén, hogy én tudom, hogy nem vagyok született kommunikátor, hogy akkor is. Most ezt rád bízom, hogyha nem vagy jó ebben, akkor is rád bízom, neked kell elmondani. Itt mondtam a gyengeségeket, de mi van azokkal, akik erősek, akiknek nincsen semmi? Hát nem tudom, hogy van-e ilyen közöttünk. Minden esetre, aki nagyon erősnek érzi magát, és nem talál gyengeségeket, hadd emlékeztessem, hogy az erősségünk is válhat gyengeségé. Lehet, hogy az erősség miatt, vagy a nagy képességeink, jó képességeink miatt túlzott magabiztossággal látunk valamihez. És aztán hibát követünk el. Vagy esetleg pont azért, mert nekünk minden megy, ezért érzéketlenek leszünk másokkal szemben, akiknek nem megy annyira, és leszóljuk őket. És már is itt egy gyengeség, szociálisan érzéketlenek vagyunk. Vagy pedig lehet ez kísértési terület is, ugye ezt mondja Pál apostol, hogy el ne bizakodjam, hogy annak a képességnek, vagy készségeknek, vagy üzeneteknek a nagysága miatt, amit én kaptam, hogy nehogy elszálljon velem a ló, ezért kaptam ezt. Kísértésben essek. És még egy dolog, aki erős, bármilyen erőssége van, és mire büszke, ezeket lehet, hogy egyik napról a másikra elveszheti. Tehát mindenképpen az erősöknek is érdemes felkészülni arra, hogy egyszer elvész ez az erő, és akkor marad a gyengeség. Tehát az első pontot így foglalnám össze, hogy a töv is az van, mindenkinek van tulajdonképpen, vagy legalábbis még az erősöknek is van, és Isten engedi, hogy legyen. Nem feltétlenül ő adta, de Isten engedte, hogy legyen, mert ő valamire használni akarja ezt. És ez a kérdés, ez visszállt minket a második pontra, hogy de mire akarja Isten használni? A töv is rendeltetéséről szól a második pontunk, és itt mondom, hát tételesen, az első dolog az, hogy mondj le a tökéletességről. Erre való. Tulajdonképpen itt az elbizakodottság és az önbálványozási veszély vagy kísértés ellen készít föl minket. Mondj le a tökéletességről, mert az Isten csak. Isten a tökéletes, neked pedig nincs tökéletességed. És ebből jön a második dolog, hogy rászorulsz az Istenre, és rászorulsz az embertársaidra is. Isten emlékeztet, amikor a gyengeséget átéljük, hogy szükséged van rám, tőlem függsz. És nagyon érdekes, hogy amikor jól mennek a dolgaink, akkor tényleg sokszor hajlamosak vagyunk eltávolodni Istentől. Bezzeg, amikor valami baj van, akkor egyből közel lesz Isten és az imádság, és összekulcsoljuk a kezünket, és már kérjük is. És emlékszem is rá, vannak ilyen naplóim, amiben olyan imádságok vannak, amiben kapaszkodok kétségbe esetten Istenbe, és hívom őt, és ahogyan átélem ezeket az imádságokat újra, érzem, hogy itt valami fantasztikus Isten közelség volt. Még a gyengeségben is. Rászoruló vagy, tehát ez a pont, hogy nem csak Istenre szorulsz rá, és arra teremtett, hogy tőle függjél, és ne önállóskodjál, hanem az embertársainkra is rászorulunk. Arra szólít fel minket Isten, hogy ha hiányzik neked valami, vagy gyenge vagy valamiben, kapcsolódj a többiekhez. Kapcsolódj, és ők majd megadják neked. Szükséged van a másikra, és neki is szüksége van rád, mert van, amit te tudsz adni neki. A töv is rendeltetése. Még, így mondja Rick Warren, hogy sebességregulátor, ez eléggé külföldien hangzik, egyszerűen azt mondja a magyar, hogy fék. Fék, hát a fék ugye a gyorshajtás ellen, és hát sok minden ellen, hogy nehogy elszálljunk, nehogy elszaladjunk, nehogy gyorsabban haladjunk, mint maga Isten. Bibliai példa, hogy Gedeon a 32 ezeres sereget toboroz a 120 ezer fős ellenség ellen. Persze nagyon fél, még így is, mert nagyon nagy az ellenségnek a túlereje, de Isten még ebből is hazaküld egy csomó népet, sőt, még a nagy részét hazaküld, és csak 300 embert hagy meg neki. Nehogy azt higgye véletlenül se Gedeon, hogy az ő ereje az, ami győz a hadsereg az ellenség ellen. És aztán Isten be is bizonyítja, hogy ez a 300 ember is képes az ellenség, a túlerőben levő ellenség megfutamítására. Pál apostol, a másik nagy bibliai példa, ugye ő neki a betegségét már említettük, de hát mondhatjuk azt, hogy az üldöztetés, a gyakori fogság is, amiben volt, rengeteget volt ő börtönben. Aztán így is körbefutott a római birodalmat háromszor is, körülbelül 20 év alatt. Nem tudom, hogy mi hányszor utazunk így körbe Európán a mai viszonyok között, úgyhogy egyrészt lehetőségünk több van rám, hát mi maximum inkább csak a különböző nyaralások okán szoktunk utazni. Ő viszont komoly gyülekezet plántáló volt, és embereket gyűjtött, és tanított, és gyülekezeteket plántált, és imádkozott értük minden nap, és amikor Isten úgymond börtönbe hagyta őt, akkor pedig megírta a leveleit, azokat, amiket most olvasunk, és így gondoskodott Isten arról, hogy ne menjen Európán kívülre, vagy máshová, hanem egyszerűen gondoskodjon azokról a gyülekezetekről, generációkról, akik mi vagyunk. fantasztikus Isten gondviselése. És Pál apostol nem úgy látszik, hogy amikor megtudta már, hogy miért van ez a tüske, ez a tövis, akkor nem kérte már Istent, hogy vegye el tőle, hanem belenyugodott, és látta Isten gondviselését, hogy ebből valami hosszú távú jó jön ki. Van egy személyes példám is, édesanyám 28 évesen szomnyaktörést szenvedett, méghozzá elég komplikáltat. Nem volt olyan egyszerű a felgyógyulása, és többször kellett még őt műteni. Anyukám egy nagyon lendületes nő volt, és lehet, hogy Isten így hagyta, hogy egy kicsit fékeződjön. Így nekünk élt a három fiának, amíg fel nem nőttünk, de hát ez a csavarozott szomnyakkal is felmászott a cseresznyefára. Ki tudja, mit csinált volna, ha nem lett volna ez a baleset. És még mindig ott tartunk, hogy a tövisnek a rendeltetése. A lekcióból olvastuk, a hosszabb igeszakaszból, hogy Isten a gyengéket és a tökéletleneket, a nemteleneket választja. Isten téged és engem választott gyengeségem, hibám, fogyatékosságom ellenére, vagy éppen azért, mert nagy dolgot akar azon keresztül véghez vinni. Amikor az én erőm kevés, akkor mégis azt mondja, hogy ő velem lesz, ő engem választ, engem bíz meg, és az ő erejének ad utat az én gyengeségem. Hát ez a fő rendeltetés, hogy utat adjon az Isten erejének, az én gyengeségemnek a ténye és a tudata. Most, ahogy így körülnézek és látom ezt a templomot, ez is olyan fontos, hogy amikor azzal voltam megbízva, hogy hát itt káposztásmérnem majd templomot kell építeni, és voltak előttem példák, és hittem is Istennek, hogy ez megtörténik, hogy körülbelül 10 év, vagy most lassan 15 éve, vagy mennyi időt fogott be ez az egész, hogy felépüljön. Nagyon lassan épült a templom, és én sokszor elégedetlen is voltam, és panaszkodtam is Istennek, hogy ez hogy van az, hogy mások 4-5 év alatt, vagy 2-3 év alatt felépítenek egy templomot, és Isten azt mondta, hogy ez a te utad, és elég nekem az én kegyelmem. Tehát a tövis van, és mindenkinek van, és Isten engedi. A tövisnek rendeltetése van, és kell, hogy tudatosítsd ezeket a rendeltetéseket, mert aztán használni kell. És ez a harmadik pont. Mit tegyünk a töviseinkkel? Hát ne húzgáljuk, és ne takargassuk. Ugye Pál apostol is háromszor szerette volna kihúzni, de aztán megkapta az igét, hogy elég neked az én kegyelmem. Nem kell ezzel neked törődnöd, ez marad. Ez a tövis, ez megmarad, és az Isten kegyelme ezt a tövist is fel fogja használni. Fogadd el. Ez az első dolog. Itt van egy könyv, Nick Vujicsicsnek a Életkorlátok nélkül. Bizonyára sokan ismerik ezt az embert, mert itt is járt Magyarországon, de hát az internet kapcsán már minden látható, ami világon történik. Ő végtagok nélkül jött világra, és hát nagyon nagy trauma volt ez az ő számára is, de először a szülei számára, akik ezt meglátták. A szülei azonban hívők voltak, és nagyon lassan-lassan, de fel tudták dolgozni ezt a traumát. Itt az anya és az apa egymást támogatva, imádkozva dolgozták föl. De azért ezt egy gyereknek végigélni, hogy ő annyira más, mint a többiek, ez borzasztó nehéz lehetett. Erről ír ez a könyv, Életkorlátok nélkül. Milyen érdekes, hogy micsoda korlátokat élhet át az, akinek se keze, se lába nincsen. Olyan természetes, amikor mi leülünk az asztalhoz, és megterítünk, és mindent elő tudunk venni, aztán meg tudjuk fogni a kanalat, és szánkhoz tudjuk emelni, és van olyan, aki ezt nem tudja megtenni. Hát lehet így egyáltalán élni. És az érdekes, hogy ez az ember ahelyett, hogy elbújna szégyenében, világhíres motivátor lett. Fantasztikus csoda. De ez a csoda nem történt egyik napról a másikra, bár Nick ezért imádkozott egy kétségbeesett imájával, hogy Uram, Te mindenható Isten vagy. Te meg tudod tenni, hogy holnap reggelre kinőjenek a kezeim és a lábaim. Uram, ez annyira dicsőítene téged. És nem történt meg ez a csoda. Valószínűleg valami hasonlót mondott neki is Isten, hogy elég neked az én kegyelmem. És arra néz, ami van, amid van, és én veled leszek. És az elég lesz. A csoda benned van, és a velem való kapcsolatodban. Itt van tehát, hogy mit tegyünk a tövisünkkel. Az első az, hogy fogadjuk el, barátkozzunk meg vele, és fogadjuk el Isten szavát, hogy ez van, és ez neked elég. És nyilván ez nem egy olyan egyszerű dolog, hogy akkor puf, ez van, és csináld. Figyeljed, hogy Isten mire tanít általa. Hogy milyen érzékenységeket ad neked. Milyen figyelmességre tanít. Milyen megértő leszel ezáltal. Mennyire máshogy fogsz másokhoz viszonyulni. Nyitni fogsz mások felé. A gyengeségből erő lesz. Ez is érdemes elfogadni. Ez is fontos tudni, hogy az a gyengeséged, ami neked van, az valami másnak, valami nagyobb erőnek ad helyet. És most ez csak egy fizikai példa, hogy a vakok vagy a süketeknek más érzékszerveik fejlődnek ki. A vakok sokkal jobb hallással, tapintással, mindenféle érzékekkel rendelkeznek, mint mi, és ezzel hát kompenzálják azt a hiányt, amit a szemükkel elvesztettek. A másik dolog, hogy mit tegyünk a töviseinkkel, hogy tárjad fel és használd. Na ez az, ami nagyon furcsa és ösztönösen ellenállunk, hogy én mutassam meg és tárjam föl a gyengeségeimet. Hát ez teljesen ellentétes azzal, amit a világ csinál. Meg egyáltalán, ami a reflexünk. Ami nekem a gyengeségem, ami nekem a defektem, azt szeretném eldugni. Mert valahol az a világnak az üzenete, hogy nem vagy elfogadható, nem vagy olyan, mint a többiek. Van egy ilyen reflexszerű félelem, hogy akkor nem fogadnak el minket. És ezzel szemben Pál apostol azt mondja, hogy legszélesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, dicsekvésre használja. Nagyon érdekes dolgokat hoz a Rick Warren könyve, hogy milyen mechanizmussal dolgozhatunk, amikor feltárjuk, és mi történik, amikor feltárjuk a gyengeségeinket. Amikor felmerjük tárni a gyengeségeinket, ennek magának a tudata is, már én bennem is, feszültség és félelem oldó. Az, hogy én nekem nem kell takargatni. A takargatásra is egy állandó félelem a lelepleződéstől, ez jár. Ha én rögtön ki tudom magamból ezt tenni, és rögtön nyilvánvalóvá tudom tenni, már én is sokkal természetesebben tudok viselkedni, nem feszengek. Elfogadtam magam, és kiteszem, hogyha valaki el akar így fogadni, akkor elfogadhat, ha nem, ez is tiszta sor. Az érdekesség az, hogy miközben ugye ettől a félelemtől és feszültségtől feloldódunk, nagyon sok esetben a másik ember is ugyanígy így érez, mert az a másik ember, aki szemünkben, nem tudjuk, hogy milyen gyengé van, szemünkben akár tökéletes, ő maga is egy szorongással jön, és azon gondolkodik, hogy jaj, csak jó színben, jó benyomást keltsek, jó színben tűnjek föl a másik előtt. És amikor megtudja, hogy én nem vagyok tökéletes, akkor egyszerűen megkönnyebb, hogy jaj, de jó, akkor nekem sem kell tökéletes mutatnom, mert én sem vagyok az egyébként. Tehát nagyon, nagyon fontos a félelem és a feszültség oldó hatása ennek, hogyha feltárjuk, felmerjük tárni a gyengeségeinket. Sőt, nem csak, hogy oldja a feszültséget, hanem tulajdonképpen vonzóvá is lesz. Mások számára gyógyító és bátorító lesz. A Pillangó cirkusz nevű, vagy című kisfilm szól arról, hogy egy cirkusz igazgató maga mellé vesz olyan embereket, akiknek összetört az életük, és azokból mégis valami erőt kovácsol. A gyengeségből erő lesz. És amikor találkozik egyik a főhősünkkel, ugye, aki kezek és lábak nélkül született, akit egy ilyen mutogató showban mutogatnak, mint elrettentő borzadványt, mint Isten átkát, akkor ő, hát tulajdonképpen most rövidre vágom a történetet, ő nála szerződést kínálnak, ennél az új másik cirkusz igazgatónál szerződést kínálnak ennek az embernek, és hát meg kell találni azt, amiben ő jó. És nagyon érdekes, amikor tényleg megtalálja ezt, hogy ő miben jó, lesz egy száma neki, és valahogy fölemelik egy nagy emelvényre, és fejest ugrik egy kis medencébe, ami ijesztő, még hogyha kézzel, lábbal ugranánk bele, akkor is ijesztő lenne. És amikor ezt ő megteszi, akkor ezzel már nem csak a torzságát mutatja, és nem csak azt mutatja, hogy ő hát Istennek milyen tréfája, az a természetnek milyen tréfája, hanem az, hogy ő bátor, ő valamire alkalmas, hogy ő meg tud valamit tenni, annak ellenére, hogy gyenge. És amikor jönnek gratulálni a artistákhoz, bohócokhoz és erőművészekhez, akkor ő hozzá is odajön egy mankós kisfiú, és azt mondja, hogy tudtad ezt megcsinálni, milyen bátor voltál. Hát az az érdekes, hogy Nikó Isics, aki ebben a filmben ugye bátorító példa azoknak, akik maguk is fogyatékosok, az az érdekes, hogy ő maga önmagát átlépve, és az ő saját félelmeit és szorongását átlépve, olyan embereknek nyújt vigasztalást és bátorítást, akik teljesen tökéletesnek látszanak, és belül kiderül, hogy szorongók. Tehát mások számára gyógyító és bátorítók a sebeid, a fogyatékosságaid, a gyengeségeid. Fontos ezt tudni. A tökéletesség nagyon sokszor csak taszít. A fogyaték pedig bátorít. Akkor én is megtehetem. Hogyha valaki látja rajtam, hogy én fogyatékos létemre is meg tudom tenni azt a dolgot, vagy csinálom azt a dolgot, amivel megbíztak, akkor az fogja mondani magában, hogy hát akkor én is meg tudom csinálni. Ez tehát, amit kellene tennünk a töviseinkkel. Fogadjuk el, barátkozzunk meg vele, tanuljunk belőle, tárjuk fel, mert gyógyítani fogunk vele, és dicsekedjünk vele, mert Isten használni fogja ezt. És végezetül egy keresztény alap, amit így mond a szintén Páli levél, hogy elvettetett erőtlenségben, feltámasztatott erőben. Elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. Rólunk van szó, a mi halálunkról, egyszer így is úgy is elgyengülünk. Van, aki a csata közben hal meg, van, aki úgy hal meg, hogy nem lesz erőtlen, de legtöbbünk elindul ezen az úton, és erejét veszi. Nagyon fontos tudni, hogy ez nem a végső dolog, hanem amit mi elvesztünk, az erőnket, ahogyan elveszítjük, Isten gondoskodik arról, hogy ebben az erővesztésben az ő ereje megnyilvánulhasson. Elvettetik erőtlenségben, meghalunk, feltámasztatik erőben, és ez az Isten műve. És Jézus is ezt tette, letette magát, letette az életét, letette az erejét, hagyta magát, és kiszolgáltatta magát, hogy azt csinálják vele, amit akarnak, és így múlt ki a kereszten, azért, hogy ezzel a gyengeségével, ezzel a kiszolgáltatottságával, az ő megsebződésével, ami sebeinket átvegye, ami bűneinket megváltsa, és minket meggyógyítson. Elvettetett erőtlenségben és feltámasztatik erőben. Erre készülünk most a húsvét ünnepére, a feltámadás ünnepére. Adja Isten, hogy emlékezzünk meg erről, hogy az erőtlenségünk, a gyengeségünk az Isten erejének a megnyilvánulását teszi lehetővé. Összefoglalom tehát, amiről ma szó volt. A tövis van, és mindenkinek van, és Isten engedte, hogy legyen. A tövisnek rendeltetése van, Isten használni akarja, és Isten erejének ad helyet. Használd a tövist, fogadd el, és tárjad fel, mert Isten akarja használni. Három kérdést adok föl házi feladatnak. és érdemes ezzel dolgozni a következőkben. Az első, hogy mi a tövised, és mit utálsz benne? Mi a tövised, és mit utálsz benne? A második kérdés, hogy hogyan nézheted Isten szemével ezt a tövist, és ez mit változtat? A harmadik pedig, hogyan tárhatod fel a tövised, és állíthatod szolgálatba? Mielőtt imádkoznánk, egy énekkel feleljünk az ige hirdetésre. Dicsérjük Istent a ráfelelő énekünkkel, az új énekes füzet 88. énekével, ami tulajdonképpen az erőnk forrásáról szól. Jézus, életem, erőm, békém. Imádkozzunk. Kegyelmes mennyei édesatyánk, köszönjük a te jóságod, szereteted, elfogadásod. Köszönjük, hogy megbocsátod a vétkeinket, és szeretnénk ezeket letenni, és szeretnénk tisztán, világosan látni, hogy mi az, ami a mi bűnünk, ami olyan fogyatékosságunk, amiről mi tehetünk, a rossz szokásaink, a rossz indulatunk. Kérünk, Urunk, hogy bocsáss meg, segíts nekünk rálátni a bűneinkre, és megszabadulni tőlük a te lelked segítségével. De Urunk, köszönjük azt, hogy ma tanítottál arról, hogy mi az, amiről nem mi tehetünk, mi az, ami olyan gyengeség, amit te hagytál bennünk. Köszönjük, Urunk, hogy ebben is egy egész széles látószöget adtál. Segíts, Urunk, hogy tudjunk így megnyugodni, mint Pál apostol, még akkor is, hogyha kisebb töviseink, vagy kisebb dolgaink vannak, kisebb feladataink vannak. Segíts, hogy megkapjuk azt a békességet, azt a belenyugvást, azt az elfogadást, azáltal, hogy tudjuk, hogy te neked ezzel célod van. Köszönjük, Urunk, hogy vigasztalsz, hogy bátorítasz. Köszönjük, hogy felemeled a tekintetünket, és sokkal messzebbre láthatunk, mint a saját szemünkkel. Kérünk, Urunk, hogy ha nem is értünk most mindent, adjál nekünk olyan hitet, hogy elfogadjuk, hogy amit te adsz, amit te hagysz, annak egyszer meglátjuk a gyümölcsét, a rendeltetését, az értelmét. Most csak egyszerűen szeretnénk hinni benned, szeretnénk hinni, hogy a nehézségek, a problémák, a szenvedések is nem csak a mi javunkra, hanem mások javára és a világ javára, te országod javára lesznek. Urunk, most nagyon könyörgünk a mai alkalommal a helyzetünkért, ami a világnak is a helyzete. Ez a vírus, az összes következmény, ami közvetlenül érint, vagy ami közvetve, a veszteségek, a halálesetek, a betegségek, a munkakiesések, a munkahelyeknek az elvesztése. Urunk, imádkozunk most mindazokért, akiket különösen sújt ez a járvány. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik a legnagyobbat veszítették, az életüket. Imádkozunk most a gyászolókért, imádkozunk azokért, akik közelről kellett, hogy végignézzék, és megsebződtek azáltal, hogy valaki volt, és valaki elveszett, valaki köztünk járt és élt, és most el kell őt engedni. Urunk, kérünk, hogy azzal a hatalommal és kegyelemmel te pótold a pótolhatatlan hiányt, amit mi emberileg nem tudunk elképzelni. Kérünk, Urunk, hogy balzsamot adj a fájdalmakra, a veszteségre, és kérünk, hogy valahogyan te adjál nekünk egy olyan vigasztalást, olyan betöltöttséget, olyan életet, olyan szemléletet, amivel meglátjuk az értelmét ennek is, a mostani szenvedésünknek. De köszönjük azt mindenképpen, hogy te velünk vagy. És hogyha értelmet most nem is látunk ezen a földön, köszönjük a te jelenlétedet, és köszönjük, hogy a te erőd lehet velünk és bennünk. Urunk, imádkozunk azokért is, akik most küzdenek a betegséggel, akár úgy, hogy a saját szervezetükben, akár úgy, hogy gyógyítanak betegeket. Kérünk, Urunk, hogy te adj erőt, kitartást, reménységet, hitet és rád tekintést. Kérünk minden betegért és minden orvosért, hogy tudjon belőled erőt meríteni. És Urunk, miközben ez a krízis sújt minket, megköszönjük neked, hogy mindenki meg lett szólítva, hogy olyan dolgokra tanítasz, olyan közös felelősséghordozásra, olyan segítségnyújtásra, olyan érzékenyítést adsz nekünk, amit sok más esetben nem tettünk volna. Köszönjük, Urunk, hogy segíthetünk egymáson, hogy megindítasz minket egymás felé. Köszönjük, hogy sokra tanítasz minket ezáltal a krízis által is. Segíts, Urunk, hogy tanuljunk, segíts, hogy idomuljunk, segíts, hogy épüljünk ezek által. Segíts, Urunk, hogy észrevegyük akár a szomszéd, akár a barát, bármilyen szükségben levőt, és tudjuk kinyújtani a kezünket feléjük. Urunk, imádkozunk most tényleg az orvosokért, az ápolókért, hatalmas erőt adj nekik. Imádkozunk a tanárokért is, és a diákokért, akiknek nagyon nehéz helytállni ebben a furcsa helyzetben. Imádkozunk, Urunk, a döntéshozókért, állami és különböző céges döntéshozókért, vállalatvezetőkért, politikusokért. Kérünk, Urunk, hogy te adj nekik bölcsességet, legfőképpen alázatot, gyengeségük elismerését, hogy nélküled minden erőfitoktatás csak rosszra visz. Kérünk, Urunk, hogy te adj beismerést, bűnvallást és alázatot, hogy tényleg mindenki a te szavadra hallgatva tudjon vezetni. Így adj közénk békességet és egyetértést, adj egységet, hogy ne a torzsalkodás, ne az egymásra mutogatás legyen, hanem legalább ebben a krízisben találjanak egymásra az egymás ellen, eddig egymás ellen a csarkodók. Kegyelmes édesatyánk, szeretnénk így kérni tőled, hogy mégis minél hamarabb véget ennek a mostani állapotnak, De ahogyan Pál apostol is kérte, mi is úgy kérjük csak, rád figyelve, és hisszük, hogy ez addig van, ez a gyengeség, ez a helyzet, ez a krízis, amíg el nem végzi a feladatát, a hivatását. Urunk, úgyhogy inkább azt kérjük, hogy alakíts minket és formálj minket, és hogyha már nem lesz rá szükség, akkor elveheted tőlünk ezt a tövist. Köszönjük, Urunk, hogy bízhatunk benned, hogy a te szereteted az állandó, és az egy olyan biztos szikla, amire építhetünk. Ebben a hitben szeretnénk megerősödni, személyes kríziseinkben is, a halálos ágyunkon is, a betegségeinkben is, a segítség pozíciójában is. Így kérünk, Urunk, hogy add nekünk magadat, a jelenlétedet, a tanításodat, és mutasd meg, hogy hogyan kell mindezeket alkalmazni, amiket ma hallottunk. Szeretnénk beléd kapaszkodni, szeretnénk felajánlani neked a gyengeségeinket. Kérünk, hogy nyilvánuljék meg a te erőd rajtunk keresztül. Köszönjük, hogy szerethetünk, köszönjük, hogy áldhatunk, köszönjük, hogy érted élhetünk, és köszönjük, hogy túl láthatunk a fájdalmunkon, a szenvedéseinken, a te kegyelmed miatt. Jézus Krisztusért köszönjük, hogy meghallgatod az imádságainkat. Amen. Az Úr Jézus imádságát mondjuk el együtt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istentiszteletünk záró énekéül a 264. éneket énekeljük. Áldjon én lelkem a dicsőség erős királyát.
Jóságos lelke veled.
Az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás, békesség, viszontlátásra.